Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket tovább a 635. dicséretünkkel. A 635. dicséret első három versét énekeljük. Uram, tiéd vagyok én, magadnak alkottál. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom föl, a 12., a 13. és a 14. résznek
a válogatott verseit, ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes második könyvéből a 12., 13. és 14. rész válogatott verseit olvasom. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapokotok. Ez lesz az első az évhónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, hogy ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt. Családonként és házanként egy bárányt. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik, mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr. De az a vér lesz jel a házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és ezt mondta nekik. Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy kötek izsópot, és mártsátok az edényben levő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét. És ha majd megkérdezik tőletek, fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Történt azután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjét csak úgy, mint a tömlöncben levő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét. A fáraó még éjszaka hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta, induljatok, menjetek ki az én népem közül, Izrael fiaival együtt. Menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogy kívántátok, csak menjetek. Kérjetek áldást rám is. Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták, így mindannyian meghalunk. Útnak indultak tehát Izrael fiai Ramszeszből Szukkot felé, mint egy 600 000 gyalogos férfi a családtagokon kívül. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. Az Úr pedig előttük ment nappal feloszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait. Izrael fiai pedig hatalmas kés segítségével vonultak ki. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségét kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket, mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr. Miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Ekkor elindult Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert, erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert úgy, hogy a víz ketté vált. Izrael fiai pedig szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te szeretetedet, hogy újra együtt lehetünk a te házadban, az imádság házában, hogy elcsendesedjünk, egy kicsit megpihenjünk mindattól, ami a héten körülvet bennünket. Köszönjük, hogy te a lelkünket erősíteni, táplálni akarod. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod, hogy mire van szükségünk, és azt adod mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy bűnbocsátó Isten vagy, akihez odafordulhatunk, és kérhetjük a kegyelmet, az irgalmat, és ha mi így kérjük, azt te nem utasítod soha vissza. Hadd kérjük most így közösen. Mindannyian tudjuk, hogy nem azt érdemelnénk, hogy most szólj hozzánk, hogy erősíts minket, hogy a sebeinket gyógyítgasd. De mégis kérjük, mert te szerető mennyei atyánk vagy, aki azt mondtad, hogy ne adnál meg nekünk Jézus Krisztussal együtt mindent, amire szükségünk van. Te látod, hogy melyikünknek mire van szüksége. Add azt ebben az órában mindannyiunk számára. Azok számára is, akik így együtt vagyunk a templomban, azok számára is, Uram, akik otthonról nézik ezt az Isten tiszteletet. Értük különösképpen hadd könyörögjek, hogy igazi megszentelt hely és idő lehessen most a lakásuk, hogy tényleg meg tudjanak állni, és úgy tudjanak részt venni ezen az Isten tiszteleten, még online formában is, hogy szívükkel, fülükkel csak rád figyelnek. Mutasd meg ebben is a hatalmadat. Mindannyiunkon. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 171. dicséretet keressük ki. A 171. dicséretet: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyből szólni kívánok most hozzátok, Ézsaiás könyvéből olvasom föl, az Ézsaiás könyvének a 43. részéből, az első 3 versből. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, s ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, így karácsony elmúltával visszatérünk azokhoz az ószövetségi történetekhez, amelyet szeptemberben kezdtünk el, haladva együtt a gyermek istentiszteleti anyaggal. November végén ott hagytuk abba Mózes történetét, Mózes második könyvéből, hogy Isten megszólítja Mózest 80 évesen, amikor pásztorkodik ott Midján földjén, és épp a Hórep felé megy, megszólítja a Hórep hegyén, és azzal a feladattal bízza meg, hogy menjen vissza a néphez Egyiptomba, ahonnan 40 évvel ezelőtt eljött, és vezesse ki 430 év után az ő népét, akik még József idején mentek oda, amikor nem volt gabona az országban. Vezesse ki őket, és vigye vissza Kánaán földjére, az ígéret földjére, ahol, amit már Isten odaígért Ábrahámnak, és ahol József apja, Jákob és a családja addig is élhetett. Mózes először tiltakozik, de Isten bemutatkozik neki, elmondja, hogy ő Jahve, az örökkévaló Isten, aki vele lesz, és meg fogja látni az ő segítségét, meg fogja látni az ő csodáit, és a segítségét ígéri Mózesnek. Míg Áron is vele mehet, és így már Mózes nem tiltakozhat, hanem el kell mennie a fáraóhoz. Természetesen ott a fáraó nem hallgat Mózesre, nem hallgat Isten szavára, amit Mózes közvetít a fáraó felé, nem akarja elismerni annak az egy élő Istennek a hatalmát, akihez az ő népe, a Gósen földjén lakó nép imádkozik, akitől segítséget várnak. Pedig Isten most lehetőséget ad a fáraó és a többi egyiptomiak számára is, hogy ismerjék végre el ennyi idő után ezt az egy igaz élő Istent. Milyen érdekes, hogy amíg az ott élő izraeliek, zsidók megismerkednek az összes egyiptomi bálványistennel, milyen kevéssé hat az ő Isten imádatuk, a láthatatlan Isten imádatuk az egyiptomiakra és a fáraóra. Tehát az Úr meg akarja mutatni a fáraónak és az egyiptomi népnek, hogy ő az egyedüli hatalmas Isten, aki ugyan láthatatlan Isten, de sokkal hatalmasabb, mint ezek a szobrok, bálványok, akikhez az egyiptomiak imádkoznak. Sőt, még a fáraónál és az ő fiánál is, akit Istennek tartottak az egyiptomiak, náluk is hatalmasabb. Isten meg akarja mutatni, hogy a hatalom az egyedül csak az ő kezében van, és mivel az egyiptomiak nem hallgatnak Mózesre, illetve Istenre, ezért Isten a csapásokon keresztül mutatja meg az ő hatalmát. 10 csapásként emlegeti a Biblia, és hogyha belegondolunk, az első 9 csapáson vagyunk túl, addig a részig, amit felolvastam a Bibliában, és olyan érdekes, hogy Isten ezekkel a csapásokkal bebizonyította, hiszen azáltal, hogy a víz vérré vált, hogy békák voltak, bögyök voltak, szúnyogok, az emberek fekélybetegek lettek, dögvész volt, jégesővert tesz szét a termést, utána megették a maradékot a sáskák, végül jött a 3 napos sötétség. Valamennyi valamennyi természeti erőhöz kapcsolódott az egyiptomiaknak valamilyen kiábrázolt istene. Nem véletlenül voltak ezek a csapások, és a 9. csapás után az ország gazdaságilag már romokban hever, az egyiptomi emberek félnek, és kérik a fáraót, hogy engedje már el végre a népet, és ne kelljen nekik ott maradniuk, mert már nem tudják elviselni, elhordozni azt a sok csapást, ami őket érte. És úgy írja a Biblia, hogy azok a zsidók, akik Gósen földjén éltek, nem kaptak ezekből a csapásokból, csak az egyiptomiak. Hát így élik meg ezeket a csapásokat, pedig még csak most jön a legnagyobb csapás, a 10. Ez lesz a legsúlyosabb, ez maga, ahogy az ige fogalmazta, az ítélet. Isten ítélete a fáraó népén, és meg is mondja Isten, hogy ezután ki fogja engedni a fáraó az ő népét Egyiptomból, készüljenek. Ez a rendkívüli súlyos csapás az lesz, hogy minden házban meghal minden elsőszülött. Legyen az ember, legyen az állat, legyen az uralkodó, legyen az rabszolga. Mindenkinek az elsőszülöttje az életét veszti. Az ítélet az tulajdonképpen a halál. És Isten kivételt tesz. Elmondja, hogy azok, akik hallgatnak rá, azok vegyenek egy egyéves hím, épp, egészséges és tiszta bárányt, vágják le, és az ő vérével, a bárány vérével kenjék meg az ajtónak a szemöldökfáját és a két oldalfáját. Akik hallgatnak Isten szavára, ők meg is teszik, megszerzik a bárányt, és tessenek megfigyelni, hogy itt is Isten a legjobbat kéri. Nem valami silányat, a legolcsóbbat, a legjobbat. Fiatal legyen, hím legyen, épp egészséges és tiszta. Tehát itt már az Isten a legjobbat várja el. És hogyha bekenik, akkor a halál angyala kikerüli azt a házat, és nem megy be, és nem hal meg az elsőszülött. Maga a páska, a peszáh szó azt jelenti, hogy átugrani, kikerülni. És ha belegondolunk, tulajdonképpen mit is helyettesített ott az ajtófélfákon és a szemöldökfákon a bárány vére? Az elsőszülött vérét. Nem az elsőszülött hal meg, mert ott van a bárány vére. Tehát a bárány vére, mint egy helyettesítő áldozatként volt ott akkor azoknak az embereknek a házának az ajtajain, akik komolyan vették Isten szavát. Ahol ott volt a vér, ott már nincs szükség másik áldozatra. Hiszen megtörtént az ítélet, oda mert már nem megy be a halál angyala, hogy újabb ítéletre kerüljön sor. Milyen jó, hogy mi ma élő keresztjének tudjuk, hogy Jézus Krisztus vérére utalt előre már Isten ekkor, mert számunkra Jézus Krisztus vére az igazi helyettesítő áldozat. És igaz lett, amit Isten mondott, mivel Izrael népe hallgatott Isten szavára, levágta a bárányt, és bekente az ajtó, félfát és szemöldökfát, így az ítélet őket nem sújtotta, hanem csak az egyiptomiakat. És így halt meg a fáraó elsőszülött fia is, az egyiptomiak akkori istene. És miután megtörténik ez az ítélet, a fáraó is és a nép is azt mondja, menjetek, menjetek, csak legyetek távol már végre tőlem, menjetek, áldozzatok az Úrnak, és kérjétek rám is az ő áldását. És a nép tud indulni, hiszen Istennek azt a szavát is komolyan vette, hogy ekkora fáraó el fog engedni benneteket. És boldogan mehet a nép, és boldogan érezheti a szívében, és mondhatja el, hogy Jahve az az örökkévaló Isten, ő a mi szabadító Istenünk. Végre kivezetett bennünket Egyiptomról, végre kimehetünk. Kiszabadított minket a rabságból. megváltott bennünket, kiváltott ebből a szörnyű életből. És a fogságban eddig sínylődő nép végre örömmel elindul. És milyen csodálatos, ahogy írja a Biblia, megtapasztalhatja, hogy ez a szabadító Isten nem hagyja őket magukra, hanem előttük megy. Egy felhőoszlopban. Ne ködöt képzeljünk el, hanem egy csodálatos álló felhőt, amelyik a nép előtt megy és vezeti, és éjszaka ez a felhőoszlop tűzoszloppá válik, hogy világítson a sötét éjszakában a népnek, és ha nekik tovább kell menniük a sötét éjszakában, akkor se védsék el az utat, és lehet, hogy a nagy melegben pihenhettek, de az Úr végig előttük megy, és vezeti el, vezeti őket. Így vezeti őket keresztül a Vörös-tengeren, és 3 hónap után így jutnak el a sínai félsziget csücskére, a Hóreb hegyéhez, a sínai hegyhez, ahol Isten szövetséget köt a népével. Ott adja a 2 kőtáblát Mózesnek, és ott mondja el, hogy ha ezeket ti megtartjátok, én különösképpen oltalmazlak, vezetlek benneteket, veletek leszek, és hűséges leszek hozzátok. És a nép akkor megígéri, hogy természetesen azok leszünk. És az új szövetségben Timóteus olyan szépen írja le, hogy Isten milyen igaz. Mert ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Ha mi hűtlenek leszünk Istenhez, ő akkor is hű marad, mert ő önmagát nem tagadhatja meg. És a nép hűtlen lesz, de erről majd beszélünk. Az első, amikor bizalom hiányában nem jutnak be a Kánaán földjére, és 40 évi vándorlás következik. Majd amikor 40 év után letelepednek Kánaán földjén, egy kis idő után újra bálványimádók lesznek, és Istennek újra egy fogsággal kell őket sújtania, de akkor már az asszírok, majd később a babiloni fogságba kerülnek. És ismét fogságban vannak, és mit csinál a nép? Hát Istenhez kiált. És amikor ők Istenhez kiáltanak a babiloni fogságból, akkor hangzik el ez az ézsaiási ige, amelyet az előbb felolvastam. Isten a fogságban lévő, de Istenhez kiáltó népet így bátorítja. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt mondja az Úr ennek a népnek, hát ne féljetek, nem kell félnetek. Tudjátok, hiszen nemzedékről nemzedékre el kellett mondanotok, hogy mi történt. Tudjátok, hogy én kiszabadítottam már az elődeteket, a ti népeteket Egyiptomból. Kiszabadítottalak, megváltottalak benneteket. És csupán azért, mert szeretlek benneteket. És mivel én váltottalak, megmondja az Úr, ezért az enyémek vagytok. Az enyémek vagytok, az én tulajdonaim, mindannyian. És mivel ti mindannyian az enyémek vagytok, ismerlek benneteket. Nem csak úgy, mint egy népet, hanem néven szólítalak benneteket. Név szerint ismerlek benneteket. Hát milyen hű ez az Isten a hűtlen néphez. A szövetségkötés után a nép hűtlen, de Isten hű marad, és ő emlékezteti a népét arra, hogy de hát én már egyszer megszabadítottalak, tudjátok, hogy meg tudom újra tenni, mert az enyém minden hatalom. Én megkötöttem a szövetséget ott, a Hóreb hegyénél, az előző nemzedékekkel, de ez rátok nézve is igaz. Én nem hagytalak el benneteket sem. Vezetlek folyamatosan, odafigyelek rátok, és oltalmazlak benneteket, még itt, a fogságban is. És olyan szépen folytatja Ézsaiás, ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng sem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítod. Hát micsoda bátorítás a hűtlen népnek. nagyon zárójelesen. A minket elhagyó barátokat, családtagokat tudjuk így bátorítani? Azokat, akik elfordultak tőlünk, akik hátat fordítottak nekünk, akik folyamatosan bántanak? Hát nem. Mert mi hűtlenséggel válaszolunk a hűtlenségre. De Isten nem tehet másként. Ő hű marad a vele hűtlenekkel szemben is. Tehát micsoda bátorítást ad Isten az ő népének ott a fogságban? Kínálja most is az övéinek a védelmet, az oltalmat. És akkor is voltak olyanok, akik a fogságban meghallották az Úr szavát, hogy bízzanak, hogy ne féljenek, mert ő velük van. Ő szereti és ismeri őket, és hogy lehet le, hogy lesznek hullámok, lesznek nehézségek, lesz tűz, jön az ellenség, de Isten pont ugyanúgy védelmezi, oltalmazza őket, mint ahogy tette annak idején. És mit vihetünk mi tulajdonképpen haza magunkkal ebből az igerészből? Úgy, ahogy Isten szövetséget kötött ott a Hóreben az ő népével, velünk ma élő emberekkel is szövetséget akar kötni, Jézus Krisztus által. És olyan jó, hogy akik itt vagyunk, elfogadhattuk ezt a szövetséget, és hiszem, hogy akik tényleg itt vannak, mindenki igent mondott erre a szövetségre. És hogy miért fontos ez? Mert úgy, ahogy Isten akkor figyelmeztette a népet, hogy jön az ítélet, ugyanúgy minket is figyelmeztet, hogy hamarosan meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Az ítéletet senki nem kerülheti ki, hiszen vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. És olyan jó, hogy ezt mondja el nekünk az Úr, hogy az az egy igazi bárány, Jézus Krisztus vére, amely ott a Golgotán kiontatott, az elég a mi számunkra is. Ha a bárány vére ott lesz a mi szívünkön, és ott leszünk fehér ruhában, az jelzi, hogy elfogadtuk ezt a szövetséget. Tehát Jézus vérére van szüksége mindannyiunknak, hogy elkerüljük Isten ítéletét. A Jelenések könyvének a 7. részében betekintést kaphatunk egy pillanatra a mennyországba. Íme nagy sokaság volt ott, mondja János apostol, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Én ezt mondtam nekik. Hát, Uram, te ezt tudod. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Tehát ne felejtsük, a bárány vérére van szükségünk ahhoz, hogy Isten ítéletéből kimaradjunk, és csak azért maradhatunk ki, mert Jézus Krisztus ítélte meg helyettünk, őt sújtotta az ő büntetése, és így lett Jézus Krisztus helyettes áldozat. És olyan jó lenne, ha én meghallanám Isten szavát, és én is olyan engedelmes lennék, úgy, ahogy akkor a nép volt Egyiptomban, mert akkor én is megtapasztalhatom Istennek azt a hatalmas szabadítását. A bűn rabságából való szabadítását. Mert sokan úgy gondoljuk, hogy hát mi megtisztultunk a bűntől. Nem gyilkolunk, nem lopunk. De ha jobban belegondolunk, Jézus Krisztus nélkül nem tudunk nem rosszat tenni. Hányszor határoztuk el, hogy nem kiabálunk vissza? Nem válaszolunk senkinek indulatosan. Nem fogok haragudni senkire. Kedvesen beszélek a másikkal. Hányszor határoztam el, hogy leszokok a függő dolgaimról? Hányan vannak függőségben? És a leginkább ma az internet függőségében. És nem tudunk szabadulni Jézus Krisztus nélkül belőle. Nem tudok megszabadulni a sértődékenységemből. Mindig valaki meg tud sérteni, mindig belegázol az én lelkembe, és ez mindig búskomorságot okoz. De Jézus meg tud ettől szabadítani. Olyan szépen írja le a 467. énekünk, mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyáva rab, de Krisztusé szabad. És nálunk a keresztség jelképezi mindazt, amiről beszéltem, és amikor a keresztvíz valakinek a fejére csöppen, az azt jelzi, hogy ahogy a víz le tudja mosni a testünk szennyét, Jézus Krisztus vére így tud megtisztítani bennünket minden bűntől. És a keresztségkor hangzik el az a kérdés, hogy kedves szülő, akarod-e, vagy te, aki felnőttként keresztelkedsz, mert akarsz-e a Jézus Krisztus egyházába beletartozni? Akarod-e Jézus Krisztust igazán követni? És itt mindenki igent mond, és olyan jó lenne, ha komolyan is vehetné. Fontos, hogy így imádkozzunk azokért, akiket megkereszteltünk, vagy keresztszülők a keresztgyermekeinkért, vagy a saját gyermekeinkért, hogy Jézus Krisztus a jó pásztor találja meg az elveszetteket, mi pedig tudjuk őket példával tovább is az Úr Jézushoz segíteni. És ezért énekeltük azt az előbb az énekünkben, hogy rólad neveznek engem keresztjénnek. És akkor tegyük föl azt a kérdést magunknak, hogy mi igénybe vettük-e már Jézus Krisztus helyettes áldozatát. Ha nem, akkor ne késlekedjem, halljam meg most, hogy az ítélettől csak Jézus vére az, amely meg tud szabadítani. Csak az ő vére van helyettes áldozatként, amely befedez engem, és engem már nem érhet az ítélet. Ha pedig már elmondhatom, hogy én igénybe vettem, akkor boldogan énekelhetem azt a kedves gyermek éneket, és ez számomra mindig sokat jelent, hogy királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám. Megváltom vére mosta le, mely folyt a Golgotán. Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, királyi gyermek vagyok én, és ez nekem elég. És ha ezt én el tudom mondani, én is elindulok azon az úton, amelyen Isten vezeti az övéit, vezeti az ő népét. Fontos volt, hogy a nép ne mondja azt Mózesnek, hogy kár elindulnunk, hiszen a fáraó úgysem enged bennünket. A nép engedelmeskedett és elindult. És milyen érdekes, hogy leírja Isten, leíratja a Bibliába, hogy nem a legrövidebb úton vezeti őket, hanem kerülő úton. És az egyik oka ennek az volt, hogy nehogy megijedjenek valamitől a harcban a filiszteusok földjén, és visszaforduljanak. Inkább egy tengeren kell átmenniük, hogy ne tudjanak visszafordulni. Isten lezárja a bűnbe visszavezető utat. És amikor átmennek a Vöröstengeren, eljutnak Isten hegyéhez, ahol megtörténik a szövetségkötés. Tehát ami ránk nézve is igaz, hogy Isten vezet bennünket. Lehet, hogy minket is sokszor kerülő úton vezet. Mi másfelé mennénk, mert úgy látjuk, hogy az a legjobb, de ahhoz, hogy mi ne tekintgessünk hátrafelé, hogy egy bűnünkből tényleg szakítani tudjunk, hogy ő meg tudjon szabadítani, valamikor nagyon radikálisan kell fellépnie. Nagyon erőteljesen kell elszakítani a múltamból, hogy új életet kezdhessek. És ott a Vörös-tengernél mondhatta volna a nép, hogy ó, hiába ütött Mózes a botjával a tengerre, de Mózes is engedelmeskedett, ő is felemelte a botját. De hiába tette, hát csak nem fogunk belemenni 600 ezer férfi plusz a családunk a hullámok közé, és ebben a mocsaras úton végig menni. Hát mi van, ha összecsapódik a tenger, és mindannyian elveszünk? Ugye, hogy nem volt könnyű ennek a népnek? Emberileg nézve is félelmetes helyzet volt. Nem mondják, hanem Istenre bízzák magukat, és mennek. És a felhőoszlop mögéjük megy, mint egy ködöt okozva az ellenségnek, és még azt is írja, hogy az éjszaka nem világított, hogy sötétség legyen, hogy megálljon Egyiptom népe, ne érje utol őket. Hát, kedves testvérek, Isten bennünket is így vezet, a megtérésünk pillanatától végig addig, amíg el nem érünk igazán a célba. Nekünk sem ígéri azt, hogy könnyű lesz az utunk. Nekünk is hullámok között kell nagyon sokszor mennünk. Vannak ugye olyan élethelyzetek, amikor azt szoktuk mondani, hogy csapkodnak a hullámok a fejünk fölött. Mennyire jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy oldalt csapkodnak a hullámok, hiszen Isten nem engedi, hogy a fejünk felett összecsapjanak, ha mi az ő általa vezetett úton vagyunk. Sőt, mit tapasztalhatott meg Péter? Azt tapasztalhatta meg, hogy ő a hullámokon tud menni, egészen addig, amíg Jézus Krisztusra emelte a tekintetét. Tudott járni a hullámokon, és amikor nem tekintett Jézusra, csak akkor süllyedt el. Valamikor azt érezzük, hogy tűzpróbán megyünk keresztül, nehéz, égető helyzetekben vagyunk. Hát Isten megmutatta az övéinek, ott a babiloni fogságban Dánielnek és a barátainak, nem borultak le más Isten előtt, és ezért a tüzes kemencébe kerültek. És még meg sem perzselődtek, úgy jöttek ki. Lehet a mi helyzetünk is olyan, hogy körülöttünk minden pusztulásnak van ítélve. De Isten a védelmében tart bennünket. Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád, és még a sátrathoz közel sem férjen csapás. Isten az övéit különös gonddal őrzi, védi, és csak azt engedi meg, amire nagyon-nagyon nagy szükségünk van ahhoz, hogy még jobban az Istenbe tudjunk kapaszkodni. Lehetnek hullámok az életünkben, lehetnek ijesztő tüzek, amely már úgy érezzük, hogy nem bírjuk elviselni, és belehalunk, de Isten akkor is ott lesz velünk, azt ígéri, hogy ő a mi szentünk, ő a mi szabadítunk. És jöhet az ellenségnek a lángnyelve, és ezt a példát hadd mondjam csak el, hogy azt írja Jakab apostol, hogy a nyelv olyan, mint a tűz. Egy mondattal egy erdőt fel lehet égetni. Lehet, hogy éppen ilyen tűzben vagyunk. Valaki valamivel megvádol. De az Isten oltalmában akkor sem történhet velünk más, egy hajunk szála sem hullhat ki, csak amit az Úr megenged nekünk. Hát kívánom, hogy így tudjunk ebben az évben bízni, abban az Úrban, aki megmondta nekünk, hogy hogy kerüljük el az ő ítéletét, és ahogy ez igaz lett, igaz az is, hogy vezet minket, mint halálig. Vénségünkig ugyanaz marad, őszkorunkig hordoz, mert ő hű marad, ő nem is tehet másként. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk így bízni Istenünkben, ilyen hatalmas Urunk legyünk nekünk, akire rá tudjuk bízni az életünket teljesen. Amen. Isten igéjére válaszolva a 295. dicséretet keressük ki, és az első verset énekeljük el. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Thank you. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Istenünk, hogy minket sem hagytál vezetés nélkül. Nekünk is megmutattad és megmutatod, hogy hogyan kerülhetjük el az igazi ítéletet. Hogy nem kell félnünk semmitől, ha a tieid vagyunk, ha a te véred befedez bennünket, mert a te oltalmad alatt vagyunk, a nagy, élő, hatalmas Isten oltalma alatt. Bocsáss meg a kicsiny hitűségünkért, amikor olyan sokszor aggódunk, amikor félelem tölt el bennünket, a szívünket bármi miatt. Akár egy betegség, akár a járvány miatt, akár egy szerettünk elvesztése miatt, vagy a munkahelyi gondok miatt, vagy a magánytól való félelmünkben. És bocsáss meg, hogy sokszor olyan soká jutsz eszünkbe, hogy hozzád kiáltsunk, úgy, ahogy a te néped tette. Hadd legyünk olyan igazán a tieid, hogy elsőként juss eszünkbe a nehéz helyzetben, és hozzá tudjunk kiáltani, aki azt ígéred, hogy nem sodorhatnak el a hullámok, mert te vigyázol mindannyiunkra. Adj ilyen hitet. Te látod, hogy melyikünk életében mi van, ami esetleg ilyen félelemmel tölti el a szíveket? Vagy aggódással? Vagy esetleg egy kerülő út miatt lázadozással? Segíts, hogy meglássuk, hogy ha te bezársz ajtókat, akkor az azért van, mert te más úton akarsz vezetni. Könyörülj rajtunk, hogy mi ne akarjuk feltörni ezeket az ajtókat, újra kinyitni, hanem hadd lássuk meg, hogy merre megy a felhőoszlop és a tűzoszlop, merre vezet, és hadd tudjunk veled együtt bátran azon tovább indulni. De köszönöm, Úr Jézus, hogy a te véred befedez a sátán minden mesterkedésével szemben. Ha a te véred rajtunk van, semmiféle okkult dologtól nem kell félnünk, hiszen azt mondtad, hogy nem fog az átok a tieiden. Nyugtasd meg azok szívét, akik valami ilyentől félnek. De óvd meg bennünket, hogy bármibe belemenjünk, ami nem tőled való, amire te azt mondod, hogy utálatos előtted. Hiszen te ezt is nagyon komolyan a szívünkre helyezted. És köszönjük neked azt, hogy a jövőnk a te kezedben van. Te tudod pontosan az életünk idejét, amit mi egy nappal sem tudunk meghosszabbítani. Könyörülj rajtunk, hogy ne ez az aggódás töltse el a szívünket, hanem amíg itt a földön feladatunk van, hadd tudjuk ezt a tőled kapott munkát örömmel, jókedvel végezni. Hadd tudjunk részt venni valamennyien a te országod építésébe. Hadd tudjunk embereket hozzád hívni. Gyűjteni olyanokat, akik még nem hallottak rólad, hogy ők is elfogadják Jézus Krisztus a te helyettes áldozatodat. Én hadd könyörögjek azokért, akik itt vagyunk a templomban, vagy akik otthon hallgatják ezt az alkalmat. Senki ne legyen azok között, akik nem fogadták még el a te helyettes áldozatodat. Én arra kérlek, hogy nyugtalanítsd az ő lelküket, hogy ezt megtegyék. Hogy ne hiába való legyen a sok ige hirdetés, a sok ige hallgatás, az ige olvasása, hanem rázd föl az ő szívüket. Nyugtalanítsd az ő lelkiismeretüket, hogy el tudják ők is mondani, hogy megváltott gyermekeid. Köszönjük, Istenünk, hogy te Jézus Krisztus által a fiaiddá fogadsz bennünket, megváltott gyermekeidet. Hadd hozzuk eléd, Urunk, gyülekezetünk minden tagját, gyermekeket, fiatalokat. Készítsd el, hogy újra megnyithassuk a gyülekezeti ház ajtaját, és újra tarthassuk a gyermekeknek a gyermekisten tiszteletet. hiszen az a kor, amiben ők vannak, akkor a legfogékonyabbak a te szavadra. Ébrezd a szülőket arra, hogy akarjanak megismertetni téged a gyermekeikkel, olvassanak a Bibliából, hogy megtalálják a gyermekük is azt az utat, amely hozzád vezet. De így imádkozom a konfirmálókért, akik folyamatosan online módon vehetnek csak részt. És könyörgünk a gyülekezetért, ne engedd, hogy ez a világ a közösséget szétszakítsa, hanem inkább a hiányát érezzük annak, hogy nem jöhetünk a templomba. Ne engedd, hogy a kényelmünké váljon az otthoni Isten tisztelet, hanem ha a járványnak vége lesz, hadd legyen újra a szívünkben, hogy olyan jó a te házadban együtt lenni, és imádni téged. De imádkozunk az idősekért is, akik joggal félnek, Uram, de a túlzott félelmet vet ki a szívükből, és hadd tudják elmondani igazi hitvallásként, hogy hiszik, vallják, hogy a hajuk szála sem eshet le a te tudtadon kívül. Légy azokkal, akik betegek, akiknek fájdalmaik vannak, akik műtétre várnak, Uram, és még nem jutnak hozzá. Azokkal, akiket megoperáltak, és éppen gyógyulóban vannak. Azokkal, Uram, akik éppen bármilyen betegségben vannak, vagy a járványt kapták el. Imádkozunk az idős otthonban lévőkért, Uram. Akik ott kapták el a betegséget, légy az ő gyógyítójuk. És így légy egyik gyülekezeti tagunkkal is, és így gyógyítsd meg őt. Mutasd meg a hatalmadat felette is. De légy az orvosokkal, ápolókkal, akik ott vannak a betegek mellett, és dolgozniuk kell. Adj nekik erőt, és töltsd meg az ő szívüket is a te örömöddel. Hadd tudjanak beléd kapaszkodva dolgozni a nehéz élethelyzetükben is. Légy falunk, országunk vezetőivel, hogy mindenben bölcs döntést tudjanak hozni. Egyengesd a világot is, Uram. És most, amikor szinte azt látjuk, hogy mindenkit elfogadnak, csak a kereszténységet nem, akkor se ijedjünk meg, hiszen ez csak a sátán támadása. De te akkor is megígérted, hogy a tieiddel ott vagy, oltalmazod és megőrzöd őket. Hadd tudjunk így kiáltani azokért, akik különösen ilyen helyzetben vannak. Mi pedig itt Magyarországon hadd tudjuk megbecsülni, hogy szabad templomba járnunk, szabad igét olvasnunk, és testvéri közösségben együtt lennünk. Kérünk téged, hallgasd meg a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a hirdetések előtt szeretnék még egy verset felolvasni, amelyeket Turmezei Erzsébet fordított. Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos vígösvényeket, ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. de ígért erőt minden új naphoz. Munkát hoz nyugalmat, világosságot utat hoz, bajban is kegyelmet és segítő kezet. Mindig veled érző örök szeretetet. Kívánom, hogy ezt éljük át a mi életutunkat járva. Először a gyülekezeti alkalmainkat szeretném hirdetni, és elmondom azt is, hogy a gyülekezet internetes oldalán, a patyref.hu-n minden fontos információ megtalálható. Hirdetem, hogy ma este 7 órakor online imaközösség van. Én hadd bátorítsak másokat is, hogy kapcsolódjanak be. Tudjunk közösen könyörögni gyülekezetünkért, országunkért, és az Isten országa építéséért. Csütörtökön este 6 órakor online bibliaóra lesz, azt is figyelemmel kísérhetjük, és pénteken 3 alkalmat is szeretnék hirdetni. Pénteken 9 órakor mamakört tartunk szintén online formában, a Jitsi oldalon, de erről levelet fogunk kapni. 6 órakor az ifiseknek a bibliaóra, az is online módon lesz, és 7 órakor pedig a női körnek lesz alkalma, erről is külön levelet küldünk, fönt lesz, aki szeretne, bekapcsolódhat a Jitsi keresztül. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap 4 órától szeretnénk tartani a házas körünket. 2 már volt online alkalmunk, de ebbe is szeretettel hívjuk azokat, akik újként kapcsolódtak esetleg be, vagy szeretnének a házasságukban fejlődni. A szeretet a témája ezeknek az alkalmaknak, tehát ez jövő vasárnap 4 órakor lesz. És hirdetem még azt is, hogy jövő vasárnap estétől indul az ökumenikus imahét. Most a református gyülekezet nyitja meg a templomát, és hogy pontosan milyen formában lesz, jövő vasárnap délelőtt fogjuk a véglegeset hirdetni, és a honlapunkon ez is megtalálható lesz. Azt szeretném még elmondani, hogy az óévi jelentés jövő vasárnap az Isten tisztelet végén fog elhangozni, amilyen beszámolunk a gyülekezet tavalyi 2020-as évéről. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekül a 651. dicséretet keressük ki, és énekeljük el mind a 3 versével, megváltva, mi boldogan vallom a bárány szent vére árán, megváltva. ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.